Kedves barátaim, jó reggelt kívánok mindenkinek! A Szota traktátus 29-es lapja fog következni, és egy elég nehéz és elvont témában vagyunk benne, úgyhogy feltehetően ma reggel csak a 29-es lapnak az első oldalát fogjuk tudni végigvenni, és utána valamikor feltehetően szombat este pótolni fogjuk a maradék részét is ennek a lapnak. És ahhoz, hogy a mostani témát megértsük, egy picit vissza kell mennünk oda, amiről beszéltünk tegnap. A Szota szabályait leíró tórai szöveg, ugyanúgy, mint minden más tórai szöveg, nem tartalmazhat csak olyan esztétikai okokból extra kifejezéseket. Tehát, hogyha van olyan kifejezés, ami látszólag fölösleges, vagy látszólag nélküle is meglennénk, annak valamilyen konkrét célja van, az valamire utalni akar. És tegnap idéztünk egy brájtát, ami arról szólt, hogy a szövegben háromszor szerepel a tisztátalanná vált, ami egy tulajdonképpen szinonimája itt az asszony tekintetében a hűtlen volt fogalmának. Ugye a szöveg, ami alapvetően a szotáról szól, az az asszony hűtlenségét taglalja, és a hűtlenségre a tisztátalanná lett kifejezést használja. De a tisztátalanná lett, az nem csak azt jelenti, hogy hűtlen, vagy hogy tisztátalan, hanem van olyan jelentése is, hogy tiltottá válik. Ugye, mint amikor valami tisztátalan, és ezt távol tartjuk magunktól, az egyfajta tilalmat jelent. És ennek kapcsán mondta azt Rabbi Akiva a brájtában, hogy a Szota szövegében háromszor szerepel a tisztátalanná vált, ami egyfajta tiltott, ugye, ami ahogy az előbb mondtam, a hűtlenségét jelenti, de egyfajta tiltottá válást is jelent. És miért szerepel háromszor? Azért, mert arra akar ezzel utalni a szöveg, hogy az a nő, aki valóban hűtlen volt a férjéhez, az tiltottá válik három különböző szempontból is, vagy három különböző dolog tekintetében. És azt mondta Rabbi Akiva, mi ez a három dolog? Tiltottá válik asszur le bál, tiltottá válik a férre, tehát, hogyha valóban hűtlen volt a férjéhez, akkor onnantól fogva el kell váljanak, és a férjével már nem lehet többet együtt. Tiltottá válik le bojel, tiltottá válik a szeretőre, hát azzal, akivel megcsalta a férjét, és Rabbi Akiva azt mondta, hogy tiltottá válik a trumára, ami azt jelenti, hogy ha a nő vagy az apja jogán, aki kohén, vagy a férje jogán, aki kohén volt, evett a trumából, a kohanitáknak járó szent adományból, akkor onnantól fogva, hogy ez a hűtlenség megtörtént, tiltottá válik a truma fogyasztására. Tehát például normál esetben, ha mondjuk az apja kohanita a nőnek, akkor ha elválna a férjétől normálisan, akkor amikor visszatér így az apja, mondjuk azt, hogy házába, vagy az apja felhatósága alá, akkor az apja jogán ismét ehetne a trumából, de ez a nő, akinél feltételezzük, hogy hűtlen volt, konkrétan arról van szó, hogy ő feltételezzük, hogy hűtlen volt, mondjuk nem csinálja végig a szota eljárást, hanem inkább elválik a férjétől, akkor ez esetben tiltottá válik a truma fogyasztására. És ez a harmadik dolog, amit a tisztátalanná vált kifejezésből Rabbi Akiva tanul. Tehát akkor három dolgot mondott Rabbi Akiva. Echad a szura le bál, a szura le bojel, és a szura le truma. Tiltottá válik a férre nézve, tiltottá válik a szeretőre nézve, és tiltottá válik a trumára nézve. Érdekes módon, amikor Rabbi Akiva ezt kifejtette, akkor Rabbi Shmuel válaszolt neki, vagy reflektált arra, amit mondott, de mégis amikor reflektált, akkor nem volt világos, hogy hogy jön az, amit Rabbi Shmuel mond, ahhoz, amit az előbb Rabbi Akiva mondott. Mert Rabbi Shmuel egy negyedik témára reflektált. Rabbi Shmuel azt mondta, hogy van itt még egy dolog, ami a szota nő kapcsán fölmerül. Jelesül, hogy ha egy nőt megvádol a férje, meggyanúsít a férje, hogy hűtlen volt hozzá, elindítanák a szota eljárást, és a férj meghal, mielőtt a szota eljárást végigcsinálnák, és így módon a nő egyfajta szafek szajta, egy kétely marad, mert nem tudjuk végigcsinálni az eljárást, ugyanis ha a férj meghal útközben, vagy időközben, akkor az eljárást nem lehet befejezni. Ez esetben a nő státusza örökké kérdéses, hogy akkor tulajdonképpen hűtlen volt-e vagy sem. Most ebben az esetben a nő nem mehet hozzá egy kohénhoz. Tisztázzuk ezt. Egy özvegyasszony normálisan hozzá mehet egy kohénhoz. Egy elvált asszony nem. És ugyanúgy, ahogy egy elvált asszony sem, ugyanúgy egy olyan asszony, aki korábban hűtlen volt, vagy hűtlenséget követett el, vagy valamilyen tiltott nemi viszonyt tartott fenn, ugyancsak nem házasodhat kohénnal. Most a mi esetünkben miről beszélünk, hogy volt egy nő, aki nem tiltott házasságban élt, és megözvegyült. Ilyen esetben normálisan a következő férje lehetne kohén. De hogyha mielőtt megözvegyült, a férje meggyanúsította azzal, hogy hűtlen volt hozzá, és mielőtt ennek a végére jártak volna, a férj meghalt, és a nő úgy özvegyült meg, hogy ez a szafek, ez a kétely fennmarad, akkor ugyancsak tilos, hogy kohanitával házasodjon. És Rabbi Shmuel erre a negyedik dologra reflektált, minthogyha Rabbi Akiva is beszélt volna erről a negyedik dologról, pedig Rabbi Akiva csak három más dologról beszélt, és azt mondta Rabbi Shmuel, ó, ez a negyedik dologhoz nincs szükség, ennek a negyedik dolognak a megállapításához nincs szükség egy tórai mondatra, egy tórai hivatkozásra, mert ezt egy kálve homer révén is ki tudjuk következtetni. Egy logikai úton is el tudunk jutni arra a következtetésre, hogy ebben az esetben az asszony valóban nem mehet hozzá egy kohanitához. Ez volt a párbeszéd Rabbi Akiva és Rabbi Shmuel között, és most a 28-as oldal, 28-as lap B oldalán ezt a párbeszédet, ezt a furcsa párbeszédet fogja próbálni a Talmud értelmezni. Rabbi Shmuel, ami Rabbi Akiva, truma, hadrele, ihu, kehuna. Rabbi Shmuel, mint hogyha elbeszélt volna Rabbi Akiva mellett. Miért? Mert Rabbi Akiva, akkor felsorolt, hogy mi az a három dolog, amit a nitma, a három, ha hűtlen volt, vagy ha tisztátalan lett, kifejezésből tanul, akkor a harmadik abból a háromból az az volt, hogy az a nő, akit így megvád, aki hűtlen volt a férjéhez, az tiltottá válik a truma fogyasztására. Ez volt a harmadik dolog, tehát Rabbi Akiva a truma fogyasztásáról beszélt. Erre rögtön Rabbi Shmuel, és úgy reflektált Rabbi Akivára, minthogyha a kohanitával való jövőbeni házasságáról beszélt volna Rabbi Akiva. Hát ez nem világos ebben a párbeszédben, hogy miért olyanra reflektál Rabbi Ismael, amiről nem beszélt Rabbi Akiva. Veszú! További furcsaság ebben a párbeszédben, ebben a brájtában, amit tegnap tanultunk. Rabbi Akiva, kuhuna menale. Hogy valóban nem világos, ha már Rabbi Ismael felhozta ezt a témát, hogy egy ilyen nő, aki egy szafék szajta, aki úgy özvegyül meg a férjétől, hogy a kérdés, a kétely fennmarad, hogy valóban hűtlen volt-e a férjehez, vagy sem. Egy ilyen nő valóban, ha nem mehet hozzá egy kohénhez, azt honnan tudjuk? Mert ugye erre is olyan egy káve homerből, egy logikai levezetésből határozta ezt meg. De Rabbi Akiva nem mond erről semmit. Ezért az fontos lenne megértenünk, hogy Rabbi Akiva, honnan menale? Ő, Rabbi Akiva, honnan vezeti le ezt a dolgot? Honnan vezeti le azt, hogy egy kohénhoz nem mehet hozzá ez a nő? Esetleg fölmerülhetne, hogy ezt a törvényt elfogadja Rabbi Akiva is természetesen, de nem gondolja, hogy ehhez szükséges lenne, hogy a Tóra egy konkrét szöveg részlettel utaljon rá. Sari asszabba szafék zainak ez zaina, truman nám illeti belajka, sari asszabba szafék zainak ez zaina. Mert esetleg lehetne azt mondani, hogy azért nem szükséges, hogy ehhez egy külön tórai mondat utalást tegyen, mert kiindulhatnánk abból, hogy a Tóra általában assza szafék zainak ez zaina. Egy paráznosság kételyét a biztos paráznossággal teszi egyenlővé. És mivel itt a paráznosság kételye van ugyancsak, hiszen arról van szó, hogy nem tudjuk végül is, hogy a nő akkor hűtlen volt-e vagy sem, ezt mégis egyenlővé tesszük a biztos paráznossággal, és ahogy egy biztos parázna nem ehet a, nem házasodhat kohanitával, egy kétes parázna sem házasodhat kohanitával. És ha ezt az elvet fogadjuk el, akkor valóban nincs szükség arra, hogy a Tóra külön utaljon erre a dologra, mert ezt ebből az általános egyenlő vétételből levezethetnénk. Igen, nem csak a probléma az az, hogyha ez valóban így van, akkor tulajdonképpen a truma fogyasztásának a tilalmához sem kéne, hogy szükséges legyen egy tórai mondatrészlet. Mert miről beszélünk? Arról, hogy az a nő, akiről nem vagyunk benne biztosak, hogy tulajdonképpen akkor hűtlen volt-e vagy sem, nem ehet a trumából. És mit mondott Rabbi Akiva, hogy ezt a harmadik imnitma, ha hűtlen volt, kifejezésből tanulja, de valójában nem lenne szükség erre, ha elfogadnánk ezt, hogy úgy általánosságban véve a kétes paráznaság, az a biztos paráznasággal egyenlő. Ella Rabbi Akiva arba akraik szívi. Hadle bál, hadle bojl, hadle kuna, hadle truma. Mi akkor erre a kérdésre a válasz? Rabbi Akiva szerint valójában nem három kifejezés van, hanem négy. Ugye tegnap tanultuk, vagy beszéltünk róla, hogy általában a Tóra szöveg értelmezésének a kapcsán vita van a Talmudban arról, hogy mi számít már olyan szövegrésznek a Tórában, ami már indikál valamilyen utalást, valamilyen extra tanítást. Mondjuk egy külön szó. Ugye az, hogyha egy olyan szó, ami látszólag fölösleges a kontextus szempontjából, és mégis ott van, az utal valamire. De például egy kötőszó, ami a magyarban kötőszó lenne, a héberben csak egy betű, a váv betű, az és betű. Egy váv sokak szerint a talmudi bölcsek közül nem tekinthető olyan extra szövegrészletnek, amiből bármit lehetne következtetni. Rabbi Akiva viszont azon az állásponton van, hogy ha van egy olyan szöveg, amiben az és nélkül is érthető lett volna az a mondat, a váv nélkül is érthető lettne az a mondat, és mégis ott van a váv, az és, akkor az azért van ott, mert abból is valamit tanulunk azzal is valamire utalni akar a Tóra. A három kifejezés, amiről itt beszéltünk, nitma, nitma, venitma, mind a három ugye a hűtlenségről szól, a tisztátalanná válásról, a hűtlenségről. Nos, az egyik a három közül egy vávval is bír, egy éssel, tehát az tulajdonképpen olyan, mint hogyha ott lenne még egy negyedik olyan szövegrészlet, amiből következtethetünk valamit. És így, akkor tulajdonképpen Rabbi Akiva ugyan nem fejtette ki, de nem három, hanem négy dologról beszél, és minden négyet így a szöveg, magának a Tóra szövegének az elemeiből következteti ki. Mi ez a négy? Hogy tiltottá válik a férre, hogy tiltottá válik a szeretőre, hogy tiltottá válik a trumára, és hogy tiltottá válik a kohanitával való házasságra. Oké. Verabi Ismael. Ezzel szemben Rabbi Ismael, aki ugye énoj döjres vavin, aki az az állásponton van, hogy az és kötőszó, kötőbetű, a váv, az nem elégséges szövegrészlet ahhoz, hogy abból bármit lehessen következtetni. Rabbi Ismael ezért azt mondja, hogy a negyedik dolgot, a kohanitával való házassági tilalmat, azt nem lehet a szövegből levezetni, meghivatkozni, hanem ahhoz szükség lesz egy logikai érvelésre. És ezért ő a következőt mondja, mert Rabbi Ismael lasszakra ikszivi, Rabbi Ismael szerint három kifejezés van, ugye nitma, imnitma, venitma, a három, ha tisztátalanná vált kifejezés, az egyik utal arra, hogy tiltottá válik a férre, a másik utal arra, hogy tiltottá válik a szeretőre, a harmadik utal arra, hogy tiltottá válik a truma fogyasztására, és a negyedik, amiről Rabbi Ismael beszélt, az pedig a trumával kapcsolatos tiltottá válásából egy káva homerrel, egy logikai levezetéssel, amit ugye a könnyebbről nehezebbre való logikai levezetésnek hívunk, ezzel a logikai levezetéssel jutunk el. És ez a vita Rabbi Ismael és Rabbi Akiva között, hogy ez a negyedik dolog, a kohanitával való házassági tilalom, ez egy Tóra szövegéből levezethető tilalom, vagy egy olyan tilalom, amit logikai úton vezetünk le a felsorolt háromból. Rabbi Ismael, mi máj dicrich kala truma, okuhuna aszebe kávlecha imer, dil maki iszrich lekuhuna truma sárja. Azt mondtam, hogy akkor nézzük meg Rabbi Ismael véleményét mélyebben. Ugye mit mond Rabbi Ismael? Hogy a harmadik imnitma kifejezés az utalás arra, hogy a trumából nem fogyaszthat az asszony. És a truma vezet el oda, hogy akkor kohanitával se házasodhat. De miért így mondja? Miért nem úgy mondja? Hogy a harmadik utal arra, hogy a kohanitával nem házasodhat, a trumát pedig fogyaszthatja. Amen lach, mi sztámra dumja, de bálu baja, má bálu baja mechájim, truma námi mechájim. Lefukéke húna, te láhár misza. Mit fog mondani erre Ismael? Azt, hogy van abban egy logika, hogy mind a három dolog, amit magából a szövegből tanulunk, az olyasmi legyen, ami még a férj és a szerető élete során beáll, mint tilalom. Ugye, ugyanúgy, ahogy a férj, ugye mi ez a három, hogy tiltottá válik a férjre, hogy tiltottá válik a szeretőre, és a harmadikként akkor azt lehet mondani, hogy tiltottá válik a trumára. Tehát mondjuk, hogyha elválik a férjétől egy ilyen szafek szajta, egy olyan szajta, akiről nem tudjuk, hogy végül is most akkor ő ütlen volt, vagy sem, akkor nem ehet a trumából. És ugye ebben a harmadik esetben is él mind a szerető, mind a férj, a nő elválik, és most jönne vissza az apjához, aki kohén, és erre azt mondjuk, hogy nem ehet a trumából. A negyedik eset, amikor arról van szó, hogy nem házasodhatna újra kohénnal, az eleve csak akkor merülhet föl, hogyha a férj meghalt. Mert hogyha a férjtől elválna, és így merülne fel a kérdés, akkor valójában nem lenne kérdés, mert egy elvált nő biztosan nem mehet hozzá egy kohénhoz. És a kérdés csak az volt, hogy egy szafek zajna, vagy szafek szajta, egy nem bizonyosan hűtlen nő, aki a szota eljárás helyett inkább elválik a férjétől, ő hozzá mehet a kohénhoz. De ha ez valóban úgy jönne létre, hogy elvált a férjétől, akkor ez a kérdés valójában nem merül föl. Ezért mi az egyetlen opció, hogy az a kérdés egyáltalán felmerüljön? Hogyha még mielőtt végigcsinálták volna a szota eljárást, a nő férje meghal. Na jó, de akkor ez egy kakukktojás, mert ebben az esetben, nem úgy, mint a másik háromban, úgy merül föl a kérdés, hogy a férj már nem él, az összes többiben pedig úgy merül fel a kérdés, hogy a férj él. És ezért mondja azt, Rabbi Ismael, hogy inkább úgy sakkozzuk ki a hivatkozásokat és a hivatkozásokhoz tartozó tanításokat, hogy a harmadik az a truma tilalmára utal, és nem pedig a kohanitával való jövőbeni házasság tilalmára. És hogyha így van, akkor azt lehet mondani, hogy a truma ha tilos, akkor ebből levezetem, hogy pláne, hogy tilos legyen, hogy kohanitával házasodjon. Rabbi Akiva dumja de bálu bajlészlé, Rabbi Akiva ezt nem fogadja el, és szerinte nem, nincs ilyen kötelezettség, vagy nincs ilyen érv, hogy mind a három ugyanúgy arról kell, hogy szóljon, hogy a kérdés csak úgy merülhet föl, hogyha a férj is életben van még. Egyrészt. Másrészt, ve in námi iszlé milszad ászöve kállakai, mert tarak ve kasszavlakra. Másrészt pedig, Rabbi Akiva, amúgy is úgy van vele, hogy még akkor is, hogyha le lehetne vezetni itt az egyiket a másikból logikai úton, végül is a Tóra időnként olyan dolgokra is elhelyez szövegbeli utalást, amit amúgy lehetett volna kálva homerrel, tehát egy könnyebbről nehezebbre való logikai érveléssel is levezetni. Oké, és akkor így tulajdonképpen összeáll Rabbi Akiva és Rabbi Ismael párbeszédbe, hogy Rabbi Akiva azon az állásponton volt, hogy mind a négy dolgot végülis a szövegből lehet levezetni, ezt mondta Rabbi Akiva, Rabbi Ismael pedig azt mondta, hogy az első hármat igen, a negyediket nem, mert szerint a váv az nem egy elég erős hivatkozás, viszont azt le lehet vezetni a truma tilalmából, egy káva homerrel logikai úton, és így áll össze a teljes kép. Oké, akkor ezzel ezt a kérdést lezártuk. Ugye volt egy másik téma, amit ugyancsak tegnap tanultuk, és ugyancsak kellően elvont és absztrakt volt, és most erre fogunk rátérni. Ez arról szólt, hogy volt egy olyan alap tézisünk, amit többször hivatkoztunk már a napi Talmud sorozatunkban, ami arról szólt, hogy szafek tuma, mi a helyzet a kételyes, mi a státusza a kételyes tisztátalanságnak. Tehát ha valaki nem biztos benne, hogy tisztátalan, mert mondjuk közelségbe került valamivel, ami tisztátalan, de nem tudja biztosan, hogy ezt megérintette vagy sem, akkor annak mi a státusza? Ő le humra, vagy le kula? Őt szigorúan kell, hogy eljárjon, és úgy kell, hogy tekintsen magára, mintha tisztátalan lenne, vagy lehet megengedő, és tekintet úgy magára, mintha nem lenne tisztátalan. És ezzel kapcsolatban az alapelv az az volt, hogy szafek tuma bőrös husza rábim tahaj, szafek tuma bőrös husza jachid tame. Magyarul. És ebben ne keressünk semmifajta logikát, ebben nincs logika, ez egy huka, ez egy valamilyen az emberi felfogást meghaladó rendelet, úgy, ahogy az egész tisztaság, tisztátalanság témája. De mindesetre akkor az alapelv az az, hogyha ez a szafek, a kételj, ez közterületen merült föl, akkor az illető tekintheti magát tisztának, Tehát megengedően járhat el, hogyha a szafek az brüsszuszai achén magánterületen merült föl, akkor tekintheti magát tisztátalannak, tehát szigorúan kell eljárnia. Oké. Honnan tudjuk ezt? A szota esetében. Mert mi a helyzet a szotával? A szota esete is olyan, hogy nem tudjuk, hogy tisztátalan lett-e. Itt ugye a tisztátalanság és a hűtlenség, vagy az előbb is, szinonimái egymásnak. Tehát kérdés, kétely, hogy ő valójában hűtlen volt-e vagy sem. De mindaddig, amíg nem derül ki a szota esetén, hogy ő nem volt hűtlen, addig sok tekintetben hűtlennek tekinti a halaká. És ez arra utal akkor, hogy szafek tuma, egy kételyes státuszú tisztátalan, hűtlenség / tisztátalanság, az szigorú megítélés alá kell, hogy essen, tehát lehumra tisztátalannak tekintendő. De két előfeltétele is van ennek. Az egyik az az, hogy ez a hűtlenség, a tisztátalanság magánterületen történt. Ugye? Hiszen magukra maradtak, és nem tudjuk, hogy ott történt-e valami, vagy sem. Akkor ugyanígy minden tisztátalanság, ami brüsszuszai jachid, ami magánterületen történt, és amivel nem tudjuk, hogy megtörtént, vagy sem, tehát egy kételj, azzal kapcsolatban szigorúan kell eljárnunk, de ami közterületen történt, azzal kapcsolatban lehetünk megengedőek. Ez egyik. A másik tézis pedig az volt, hogy ez az egész akkor merül föl, hogy a szigorú elbírálás alá essen, hogyha im jésből dászli sajl, hogyha az, aki tisztátalanná vált, akinek a tisztátalanná válásával kapcsolatban kételjünk van, az olyan, hogy lehet vele beszélni. Meg lehet tőle kérdezni, hogy te tisztátalanná váltál. Magyarul akkor, hogyha egy emberről van szó. De hogyha mondjuk például, hogy a tehenem végigment a kertben, és ott volt valami, ami tisztátalan, és nem tudom, hogy ő megérintette vagy sem, a tehéntől nem lehet ezt megkérdezni, és ezért az a szafek, az biztos, hogy tahaj, annak a kételye biztos, hogy a megengedőbe elbírálás alá esik. Miért? Mert ugyanúgy, hogy a szota az olyan, akit meg lehet kérdezni, ugyanígy minden más, amit ebből következtetünk, az csak egy olyan esetben vonatkoztatható rá a szotával való egyenlőség, hogyha olyan, mint a szota, tehát magánterületen volt, és emberről van szó. Oké. Mondtam, hogy eléggé absztrakt lesz ez a dolog. Akkor összefoglalva, ugye két halachánk is van. Az egyik az az, hogyha én végigmentem egy olyan helyen, ahol van valami tisztátalanság, de nem tudom, hogy megérintettem azt a tisztátalanságot, vagy sem, akkor ha közterületen merült ez a kérdés föl, akkor tekinthetem magamat továbbra is tisztának, ha magánterületen, akkor tekintsem magamat tisztátalannak. Valamint ez az egész, hogy magánterületen a kételyt azt szigorúan kell elbírálnom, csak akkor merült föl, hogyha rólam emberről van szó, de hogyha mondjuk egy eszközről, vagy egy állatról, akkor annak a kételye az ugyancsak, még akkor is, hogyha magánterületen volt, a megengedő elbírálás alá kell, hogy essen. Amerav gidel, amerav, davar si és beidászt is sel, vein beidászt is sel, ma hajkra nav gidel, Ráv szerint, Ráv Gide azt mondja, hogy Ráv szerint ezt a halachát, hogy hogy különbség van a között, amikor valaki emberként válik így tisztátalanná, vagy merül fel a kételye, tisztátalanná vált-e, vagy sem. Vagy nem emberként, hanem mondjuk egy eszköz, vagy egy állat, amikor viszont nem szigorúan kell eljárni, hanem megengedően. Ez a különbség, ez a következő tórai mondatból vezethető le. A Tóra azt mondja, hogy amikor áldozatot hoznak a szentélyben, akkor az áldozati húst az csak tisztaságban szabad fogyasztani. ugye ez egyaránt az, hogy a hús nem válhat tisztátalanná, és ha tisztátalanná vált, akkor onnantól fogva tilos a fogyasztása, és jelenti azt is, hogy aki fogyaszt, az tiszta kell, hogy legyen, ha az illető tisztátalanná vált, akkor nem fogyaszthat. A szöveg egyszer így fogalmaz. Mózes 3. könyve, 7. fejezet, 19-es mondat. Bár basszalás egy igábechol tamelaja ahel. És a hús, amely megérint bármit, ami tisztátalan, ne legyen, ne kerüljön fogyasztásra. Miről van itt szó? Vádáj tamelú de laja ahel. Ha szafek tamel, szafek talja ahel. Mit mond a szöveg? Egy olyan hús, ami megérintett valamit, ami tisztátalan, azt ne fogyasszuk. Magyarul, ha biztosak vagyunk benne, hogy megérintett valamit, ami tisztátalan, tehát biztos, hogy tisztátalan, akkor azt ne fogyasszuk. De ha nem vagyunk benne biztosak, tehát egy szafek, akkor lehetünk megengedőek. Tehát akár ebből mi derül ki, egy szafek tuma, valami, ami kételj, hogy tisztátalan lett-e vagy sem, azzal kapcsolatban lehetünk megengedőek. A másik oldalon viszont, ugyanemnek a mondatnak a vége azt mondja, bár basszony, kal tajhaj, jajhál basszony, a hús, ha tiszta, akkor legyen fogyasztva. Akkor csak akkor fogyasszuk, ha biztosan tiszta. Mi van akkor, hogyha kételyes? Akkor ne fogyasszuk. Akkor a mondat eleje és a mondat vége az más következtetést más következtetésre enged, mert a mondat eleje úgy értelmezhető, hogy a biztosan tisztátalan nem fogyasztható, de a kételyes igen. A mondat vége meg arra enged következtetni, hogy a biztosan tiszta fogyasztható, de a kételyes nem. Akkor mi itt a helyzet? El a láb. Smájmina, kánsi éjsböj, dászti sajl, kánsi éjmböj, dászti sajl. Hogyan lehet ezt feloldani? Hogyha azt mondjuk, hogy igen, a mondat mind a két fele igaz. Az egyik arról szól, amikor a hús válik tisztátalanná, a másik arról szól, amikor a személy válik tisztátalanná, az ember. Amikor a hús válik tisztátalanná, akkor, vagy nem tudjuk, hogy, tehát a hús tisztátalanságáról van szó, akkor a szafek, a kételyes, az még fogyasztható. Azt megengedően ítéljük meg. Amikor az ember tisztátalansága merül föl, mint kérdés, akkor a szafek az nem fogyasztható. Akkor itt is látjuk azt, hogy különbség van a között, se Jézsbaj Dászlisael, vagy Énbaj Dászlisael, hogy az, akivel vagy amivel kapcsolatban fölmerül a kérdése a tisztátalanságnak, az nem mindegy, hogy egy ember, vagy valami más. Ha ember, tehát Jézsbaj Dászlisael, akit lehet kérdezni, akkor ugyanúgy, mint a Szota, akkor a szafek az tame, a kételyes státuszú az tisztátalan, hogyha nem ember, akkor a kételyes státuszú az tiszta. Akkor mit látok, hogy itt Rav Gidl nem a Szota törvényéből, hanem egy másik törvényből vezeti le ezt a halakhát. Itzrich Rav Gidl, amar Rav, Itzrich le migmar misszaita. Mi szükség van arra, hogy mind a Szota törvényéből, mindennek az áldozati húsnak a tórai szabályából levezessük ezt. Mind a kettőre szükség van. Mert ha csak az egyik lenne, és nem lenne a másik, vagy a másik lenne, és nem lenne az egyik, akkor hiányos lenne a tanítás. De íme de ráv, háva minne bémbörös össze, jachér bémbörös össze rávim, iszrich nem igmar, iszaita. Mert ha csak azt tanultuk volna, amit Ráv mondott, Rav Gidl mondott Ráv nevében, tehát az áldozati húsról szóló szövegrészt, akkor nem tudnánk azt, hogy különbség van a magánterület és a közterület között a tuma, a tisztátalanság kételyes esetén. Hiszen ott nincs erről szó, ott az áldozati húsnál nincs különbség a magánterület meg a közterület között. De imi szaita, hava minna adde ikede ászni gea umagia, ha pedig a szota esetéről beszélnénk csak, tehát a szotából vezetnénk le, akkor ott ugyan le tudnánk vezetni mindazt, hogy különbség van a Rosussa Jochid és a Rosussa Rábi magántélet és a köztélet között, és azt is le tudnánk vezetni, hogy csak akkor érvényes az egész, hogyha Jézsbói Dászli Sajl, hogyha emberről beszélünk, és ember kapcsán merül föl a tisztátalanság kételje, de azt gondolhattuk volna tévesen, hogy mind a kettőnek, mind az érintőnek és a megérintettnek embernek kell lennie. Mert ugye a szotánnál, a tisztátalanságban mind a két fél, mind a nő, mind a szerető, ő ember. Akkor azt hittük volna, hogy a tisztátalanság, az összes többi tisztátalanság átadásánál is, az, aki érint és az, aki mit megérint, vagy ami érint és akit megérint, mind a kettő ember kell, hogy legyen ahhoz, hogy ezt a szigorúbb megközelítést kövessük. És ezért kellett egy másik hivatkozás is, ugye, ami az áldozati húsból vezeti le ezt az egészet, ahol az érintő fél az ember, de a megérintett dolog az áldozati hús, és ezért látjuk, hogy elég, hogy az egyik fél van emberből, ahhoz, hogy a szotanál is látott szafek le humra szabályt, azt átvezessük és általánosítsuk. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Most itt megállunk a 29-es lap A oldalán, és ha minden jól megy, akkor hamarosan folytatjuk. A hamarosan az valószínűleg szombat estét jelent. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. A legeslegjobbakat kívánom. Úgy Sábesz, Sabbat Shalom. Most átérünk a Misnának arra a következő pontjára, ahol a Misna azt mondta, bojba jom darasabja kiva, kol kli heresz, ási ipol miemel töjhaj. Ugye arról beszélt Rabbi Akiva, hogy a Tórából lehet bizonyítani, hogy a Seini le Tuma valami, ami másodrangú tisztátalanság státuszában van, az továbbá is tisztátalanná tesz a harmadik rangra. Gyorsan vegyük át és ismételjük át, hogy miről is beszélt Rabbi Akiva, és az ehhez szükséges kontextust is gyorsan ismételjük át. Ugye a Tuma és a Tahára a tisztaság, tisztátlanság kapcsán azt a logikát követjük, hogy ha valami hozzáért valami az, ami tisztátalan, akkor maga is tisztátalanná válik, és hogyha hozzáér egy további valamihoz, akkor adott esetben az is tisztátalanná válik, majd hogyha az hozzáér valamihez, akkor az is tisztátalanná válik. De minden alkalommal, amikor egy érintéssel egyel távolodunk a tisztátalanság forrásától, a tisztátalanság szintje, erőssége csökken. Alapvetően összességében maximum 6 fokozatot különböztetünk meg a tisztátalanságban. A legsúlyosabb fokozata a tisztátalanságnak az maga a halott ember, ami a via voisa tuma, ami a tuma tisztátalanság fő-fő forrása. Egy szinten lejjebb van az avatuma, a tisztátalanság fő forrása, vagy forrása, ami lehet akár egy olyan ember, aki megérintett egy halottat, vagy lehet másfajta tisztátalanság is, mint például egy csúszómászó, vagy valamilyen leprás, vagy folyásos beteg, aki a forrása a tisztátalanságnak. Innen pedig minden érintéssel egyen lejjebb kerülünk, aki megérinti az avatumát, tehát a tisztátalanság forrását, az risonyletuma, az a tisztátalanság első fokozata, aki megérinti az első fokozatot, az a tisztátalanság második fokozata,
aki megérinti, vagy ami megérinti a második fokozatot, az a tisztátlanság harmadik fokozata, és a harmadik fokozatot, ami megérinti, az a negyedik fokozat. És alapvetően az egész tisztátlanság fogalma a második fokozatig tart. Tehát, ha mondjuk valaki megérintett egy halottat, akkor ő avatuma. Ugye a halott volt az avia vaisatuma, a tisztátlanság fő forrása. Ő megérinti, akkor ő a tisztátlanság forrása, avatuma. És ha ő megérint mondjuk egy eszközt, akkor az rishonyletuma, az a tisztátlanság első fokozata. Ha valaki megérinti azt, vagy valami, kenyér megérinti ezt, akkor az a tisztátlanság második fokozata. És itt nagyjából meg is állna a dolog, nem menne tovább. Van viszont két olyan terület, ami mondjuk úgy, hogy nagyon érzékeny a tisztátlanságra. Ez a kohénoknak járó truma és az áldozati hús. Ezeknél van harmadfokozat, tehát ha ez az étel, ami másodfokozat, megérintett valamit, ami vagy truma, vagy kocsim, tehát áldozati hús, akkor azok is tisztátlanná válnak. És ha azok megérintenek valamit, akkor, ami már a negyedik fokozat, akkor az, ha tisztátalan hús, akkor tisztátlan, vagy bocsánat, hogyha az hús, akkor az tisztátalanná válik, hiába már a negyedik fokozatnál tartunk. Ha truma, akkor már nem válik tisztátalanná. És itt viszont, hogyha ez a negyedik dolog, ez a tisztátalanná vált hús megérint valamit, ami már az ötödik lesz, az már semmilyen szempontból nem számít tisztátalannak. Egyetlen egy kivétel van ez alól, amiről ritkán beszélünk, ez pedig a paraduma, a vörös tehénnek az esete, amit, hogyha megérint egy ilyen revi, egy ilyen negyedik fokozatú valami, akkor mondjuk tisztátalanná vált kocsim, akkor az még azt is tisztátalanná teszi. De alapvetően, tehát arról beszélünk, hogy a másodfokozatig tart a tisztátalanná válás, és a másodfokozat pedig a harmadfokozatot tisztátalanná teszi a truma szempontjából. Tehát, hogyha az a dolog, amit megérintett, az truma, akkor az tisztátalan, hiába már harmadfokozatú dolgról beszélünk. Rabbi Akivának a hidusja, a novumja, amit a Misnában idéztünk, az az volt, hogy ez a törvény, hogy ha egy másodfokú dolog megérint valamit, akkor az a harmadfokon is tisztátalanná válik. Ez egy tórai szövegből levezethető törvény, és zárójelben megjegyezzük, hogy Rabbi Akiva szerint ez olyannyira így van, hogy szerinte a harmadfok is nem csak a truma szempontjából, hanem profán étel szempontjából is tisztátalanná válik. Tehát nem csak a trumát teszi tisztátalanná a harmadfokon, hanem a hulint is, a profán élelmiszert is. De alapvetően nem ez a hidus, mert ebben Rabbi Akiva vitatkozik az általános vélemény, amelyik azt mondja, hogy a harmadfok az csak a truma szempontjából tisztátalan. A hidus abban van, hogy a novum abban van, hogy a Rabbi Akiva szerint a Tórából lehet levezetni, hogy a második fok a harmadik fokot tisztátalanná teszi. És honnan vezeti le ezt Rabbi Akiva? Rabbi Akiva abban a speciális törvényből vezeti ezt le, ami a Tumás serec, tehát a csúszó, halott csúszómászó állat tetem, és a kli cheres, a cserépedény tisztátalanná válásával kapcsolatos. Ugye arról van szó, hogy van egy speciális törvény, amire a Tóra azt mondja, hogyha egy cserépedényről van szó, és annak a légterébe belelóg egy csúszómászó, hiába általában légtér által normál esetben csak a halotti tisztátalanságnál válik valami tisztátalanná. Itt ez egy speciális törvény, hogyha egy cserépedényről van szó, például egy cserép kályháról, és abban belelóg egy csúszómászó, akkor az a cserépedényt tisztátalanná teszi. Ugye ez esetben, ha a cserépedény tisztátalanná válik, akkor az, ami megérinti a cserépedényt, az is tisztátalanná válik. Ugye? Mert maga a csúszómászó az avatuma, az a tisztátalanság forrása, a légtér által tisztátalanná teszi a cserépedényt, ami így rissonyletuma, ami a tisztátalanság első fokozata, és ha valami megérinti a cserépedényt, például egy cserépkályhában benne van egy éppen sütés alatt álló kenyér, akkor az sejniletuma lesz. Az a másodfoka a tisztátalanság. Mi a hidus Rabbi Akiva részéről, hogy amikor a szöveg azt mondja, hogy a Tóra tulajdonképpen ezt leírja azt, amit most az előbb elmagyaráztunk, hogy a Tóra azt mondja, hogy kol hilchezes ípel mi hemel töjhaj, minden cserép edény, amiben beleesik ugye egy csúszómászó, kolasebe szöjha jitma, minden, ami benne van, tisztátalanná váljék. Tehát a cserép edényben van egy darab kenyér, akkor ez is váljon tisztátalanná. Így ugye akkor az sejnil a tuma, a tisztátalanság második foka, ugye, mert még egyszer a maga, a csúszómászó az a forrása, a cserépedény az első fokozat, és akkor a cserépedényben lévő azt érintő kenyér az a másodfokozat. Mit mond Rabbi Akiva? Hogy a szöveg úgy fogalmaz, jitma, tisztátalanná váljék. Nem azt mondja, hogy tisztátalan, tame, hanem tisztátalanná váljék. Azt a ige formát, hogy tisztátalanná váljék, jitma, úgy is lehetne olvasni, hogy je tame, tegyen tisztátalanná. Tehát, mint hogyha az Tóra szövege arra utalna, hogy az a kenyér, ami most tisztátalanná vált, az mást is tisztátalanná tesz, vagy tehet ezáltal. És innen vezeti le Rabbi Akiva, hogy a sejniletuma, valami, ami a másodfoka a tisztátalanságnak, az slisiletuma, az a harmadfokot is tisztátalanná teszi. Rabbi Akiva szerint nem csak a truma szempontjából, hanem a hulin, tehát profán dolgok szempontjából is, de ez most egy részletkérdés. Ez volt Rabbi Akivának a novumja. Erre idézte a Misna, Rabbi Jósuát, aki azt mondta, bárcsak érne Rabbi Jochanan ben Zakkáj, aki egyetértett Rabbi Akivával, de nem volt meg neki, hogy a Tórában hogyan lehet levezetni ezt a törvényt, és ezért attól tartott, hogy majd eljön az az idő, amikor azt fogják mondani, hogy a másodfok nem teszi a harmadfokot tisztátalanná a truma szempontjából. Bárcsak élne most, és hallaná, amit Rabbi Akiva tanított, és akkor ő maga is nyugodt lehetne. Azt kérdezi a tanul, Máhadein, Laj, Lamottam, térjünk rá akkor egy picit Rabbi Jochanan véleményére. Ugye azt derül ki Rabbi Jeshua mondásából, hogy Rabbi Jochanan ben Zakkáj nem ismerte a Rabbi Akiva által feltárt tórai szövegből történő következtetést, mégis egyetértett Rabbi Akivában abban, hogy van slisi le tuma le truma, hogy a harmadfokú tisztátalanság létrejön legalább a truma szempontjából, akkor, hogyha egy másodfokú megérinti. De ha, akkor azt honnan vette? Ha nincsen a Tórából, ha neki nem volt meg, hogy a Tórában ez hogyan levezethető, akkor ezt miből vezette le amúgy? Amár Rabbi Huda, amár rá, minatajra, én laj, mi dinkább a hajmer jéslaj. Erre azt mondta Ráb, hogy való igaz, hogy a Tórából nem volt bizonyítéka erre a törvényre, de egy Kálve Homerrel, egy logikai úton történő levezetéssel eljutott maga ehhez a következtetéshez. Mi volt ez a következtetés? Mi volt ez a logikai úti levezetés? Egy Kálve Homer. Mi ez a Kálve Homer? Először elolvasok a Kálve Homert, és utána megpróbáljuk elmagyarázni. Mátvul jöjjön se mutar behullin, pajszak be truma. Kikar sén is se passzul behullin, én a din se jász a slisi be truma. A tvuljon az az ember, akinek valamilyen tisztátalansága volt, és abból úgy kap feloldást, hogy elmegy a mikvébe, akkor ott van egy átmeneti időszak, amikor már elment a mikvébe, de amikor már elment a mikvébe, de még nem esteledett be. A Tóra mindig úgy fogalmaz, hogy menjen el a mikvébe, és amikor beestedik, váljon tisztává. És ebben az átmeneti időszakban, amikor már volt a mikvében, de még nem esteledett be, akkor hívjuk tvuljomnak. Most egy tvuljom szabálya az az, hogy már nem számít tisztátalannak, mégis a truma és a kocsim szempontjából, de most a trumára koncentrálunk, tehát a truma szempontjából ő még tisztátalan, nem ehet a trumából. Egészen addig, amíg be nem esteledik, és akkor már a trumából is ehet. Most, akkor mit látok? Hogy a tvuljom nem ehet a trumából, annak ellenére, hogy ehetne a hulimból, tehát profán dologból már ehet, trumából nem ehet, akkor egy olyan darab kenyér mondjuk, amiről itt beszélünk, amelyik másodfokú tisztátalan, mert ugye megérintette a, mondjuk a cserépedényt, ami elsőfokú, és így módon, mivel másodfokú tisztátalan, hulimban sem fogyasztható, tehát profánban sem fogyasztható, akkor pláne, hogyha megérint valamit, ami truma, az váljon tisztátalanná. Tehát a tvuljon, amelyik rendben van a hulin szempontjából, nincs rendben a truma szempontjából, akkor egy másodfokú tisztátalan kenyér, ami nincs rendben a hulin szempontjából, pláne, hogy ne legyen rendben a truma szempontjából. Most mi a, akkor itt a kávehomer, amit Rabbi Yochanan, ez Ben Zakkai mondott. Igen, nem csak, hogy ez a, vagy feltételezzük, hogy mondott. Igen, nem csak, hogy erre a kávehomerre, erre ellent lehet vetni. Ikale mifrach? Miért? Málet fuljaim, se kén avatuma. Se kén avatuma? Szóval a Talmud, lehetne azt mondanunk, hogy a tvuljon, jogos ugyan, hogy ehet profánból, de azért teszi a trumát tisztátalanná, mert van egy speciális olyan handicapje, vagy egy olyan közelsége a tisztátalansághoz, ami mondjuk egy kikár séninek, tehát egy másodfokú tisztátalan kenyérnek nincsen. Ugye mit akartunk mi mondani? Azt akartunk mondani, hogyha a tvuljom, ami enyhébb, mint a kikar sejni, mint a másodfokú tisztátalan kenyér, mégis a trumával nincs rendben, akkor pláne a másodfokú kenyér ne legyen rendben. Igen, ám csak föl tudunk valamit mutatni, amiben viszont súlyosabb a tvuljom, mint a másodfokú kenyér. Mi ez, amiben súlyosabb? Se kén avatuma. Hogy a tvuljom, az lehet, hogy most már a mikvébe menettel után enyhébb, de mégis eredendően súlyosabb volt. Miért volt eredendően súlyosabb? Mert nem úgy, mint a kikar sein, mint mondjuk egy kenyér, ami másodfokú tisztátalan, azért, mert megérintett valamit, ami elsőfokú. Az az ember, aki tvuljom, aki elment a mikvébe, csak még nem esteredett be, ő eredendően a forrása volt a tisztátalanságnak. Hiszen ki az, aki elmegy a mikvébe, és tvuljom lesz belőle? Vagy egy olyan ember, aki megérintett egy halottat, akkor ő emiatt ávatuma, a tisztátalanság forrása. Vagy olyan ember, aki maga eredendően is a tisztátalanság forrása volt, mondjuk egy metszajra, egy leprás, vagy egy folyásos beteg, vagy ilyesmi. Tehát akkor találunk valamit, amiben súlyosabb a tvuljom, mint a kikersény. Azt mondja, a Talmud, teiszi, mit tvuljaim, de serec. Azt mondja, a Talmud, okay, akkor tudok valamit mondani, aki, tudok mondani egy olyan esetet, amiben a tvuljom mégsem avatuma, a tisztátalanság forrása, és rá is ugyanúgy igaz ez, amit mondtunk, mármint az, hogy mutar be hulin és pajszer be truma, hogy a profán dolgokra megengedett, és mégis a trumát tisztátalanná teszi. Ugye van egy olyan tvuljom, egy olyan ember, aki megérintett egy csúszómászót. Ott a csúszómászó az ávatuma, a tisztátlanság forrása. Aki megérintette, az risonyletuma, az az első foka a tisztátlanságnak, és amikor ő elmegy a mikvébe, akkor, és még nem esteledett be, akkor ő tvúljon. Tehát nem feltétlenül igaz az, hogy a tvúljon az mindig eredendően, mielőtt elment volna a mikvében, az ávatuma, a tisztátlanság primér forrása lett volna. És mégis igaz rá az, hogy bár mutarbe hulin pajszolga truma, hogy bár megengedett, hogy egyen hulint a trumát tisztátlanná teszi, akkor kikarsejni, ugyanúgy mondhatjuk a kálva hamért, amit az előbb akartunk mondani, hogy egy kikarsejni, egy másodfokú tisztátalan kenyér, az pláne, hogy tisztátalanná teszi a trumát. És így működik a kálva hamért. Azt mondja, Talmud, nem, mégsem. Miért? Már a túljaim. Se kémbe minoj, ávatuma, kli hereszjöj hiák. Szerintem, hogy oké, de még hiába a serecnél, tehát az, aki egy tisztátalan, egy csúszomászó által lett tisztátalan, ő maga nem volt soha ávatuma, most ő túljon, de nem volt soha ávatuma, nem volt forrása a tisztátalanságnak, hiszen ott a forrása a tisztátalanságnak az a csúszomászó volt, de legalább jésbe minoj, ávatuma, legalább a hozzá hasonló fajta válhatna ávatumává, válhatna tisztátalanság primér forrásává, hiszen egy emberről van szó. Egy étel nem válhatna tisztátalanság primér forrásává, és így akkor megint csak azt tudjuk mondani, hogy van valami, miben súlyosabb a tvúljom, még akkor is, hogyha ez egy tvúljom, de serec, hogyha ez olyan tvúljom, amelyik egy nem volt soha ávatuma, nem volt forrása a tisztátalanságnak, mert egy csúszómászó érintésével lett tisztátalan. Mégis van benne valami, ami súlyosabb, mint egy kikar sejni, mint egy darab kenyér, amelyik másodfoka a tisztátalanságnak, mert egy kenyér az soha nem lehetne ávatuma. Egy túljaim, de serec, egy csúszómászó érintő valaki, aki tisztátalan lett, és most fúljon, bár ő nem volt ebben az esetben ávatuma, tisztátalanság forrása, de válhatna azzá. Azt mondja a Talmud, kli hereszjé hiach. Azt mondja a Talmud, igen, de fogok neked mutatni olyat, akinek a típusa nem válhatna ávatumává, nem válhatna tisztátalanság primér forrásává, és mégis képes lenne, és mégis képes valamit a truma szempontjából tisztátalanná tenni. Maga ugye a cserépedény, amelyik risonyletuma, amelyik az első foka a tisztátalanságnak, hogyha belelóg egy csúszómászó, és a kenyér, ami benne van, az bizonyára, az egész biztosan tisztátalan a truma szempontjából. Tehát akkor ez mutatja, hogy ahhoz, hogy valami tisztátalan tegyen, ahhoz, hogy valami tisztátalanná tudja tenni, azt, amit megérint a truma szempontjából, ahhoz annak a dolognak nem kell, hogy a fajtája tudjon ávatumává, tisztátalanság primér forrásává válni. Málekli herez, sökémet támi báviraj, azt mondtam, oké, de igaz, hogy erre hoztál egy kivételt, egy példát, ami mutatja, hogy nem kell ávatumának, a tisztátalanság forrásának lenni ahhoz, hogy valami a truma szempontjából tisztátalanná tegyen valamit. És ez mi volt? Ugye ez a kli cheresz a cserépedény, csak hogy a cserépedénynek is van egy speciális oldala, egy speciális minősége, és lehet, hogy emiatt van az, hogy ő tisztátalanná tehet valamit a truma szempontjából, annak ellenére, hogy ő maga nem ávatuma, és nem is lehetne ávatuma. Mi ez? És a kémetám már viroly, hogy a cserépedény az egyetlen, amelyik a légterében is tisztátalanná válik, a risonyle tuma, a tuma elsődleges, a első fokú tisztátalansága esetén. Ugye ez az a speciális törvény, hogyha belelóg egy csúszomásza, akkor tisztátalanná válik a kli cheresz. A cserépedény. Tvúljaim vichiach. Azt mondja a Talmud, oké, de látjuk azt, hogy van olyan eset, ami, tehát lehetne akkor azt mondani, hogy azért teszi tisztátalanná azt, amit megérint a truma szempontjából, mert van egy olyan speciális minősége, hogy amúgy ő maga a légteréből is tisztátalanná válik. Azt mondja, Talmud tvúljaim vichiach. Oké, de akkor itt van a tvúljom, aki nem a légtérből lett tisztátalan, és mégis a trumát tisztátalanná teszi. Tehát akkor Chajzer a din, löjre íze, kríze, löjre íze, kríze. Akkor itt van nekem most akkor a tvuljon, amelyik tisztátalan, egy enyhébb tisztátalansággal, hiszen a hulimból ehet, a profánból ehet, és a trumát mégis tisztátalanná teszi. De van egy specialitása, és ez az, hogy ő vagy volt maga ávatuma, tuma, a tisztátalanság primér forrása, vagy legalábbis a típusában lehetne olyan, hogy ávatuma legyen a tisztátalanság primér forrása. Aztán a másik oldalon itt van a klicheresz, a cserépedény, ami ugyancsak tisztátalanná teszi azt, ami megérinti a truma szempontjából, pedig maga nem lehetne ávatuma, nem lehetne a tisztátalanság primér forrása, hanem csak rissanyletuma, tisztátalanság első foka. Ugyanakkor van egy specialitása, hogy a légteréből válik tisztátalanná. Tehát mind a kettőnek van valami specialitása. Hát száda sababőem sumú tarim bechulinu poiszlim a truma. Mind a kettőnek a közös értéke, hogy a hulin szempontjából rendben vannak, de a truma szempontjából tisztátalanná tesznek. És mind a kettőnek van valamilyen speciális minősége, de ugyanakkor mind a kettő tisztátalanná tesz a truma szempontjából. Kolsakén, kikar, séni, és a pajszerből hulin, pajszerből truma, akkor mégis lehet a kávahomert mondani, hogy pláne ugye, az a kikar, séni, a másodfokú tisztátalan kenyér, ami a hulinból is tisztátalan, az tisztátalanná kellene, hogy tegye azt, amit megérint a truma szempontjából. Tehát, hogyha van két olyan esetem is, mind a tvuljon, mind pedig a klicheresz, a cserépedény, amelyik maga a hulin szempontjából, a profán szempontjából rendben van, és mégis a truma szempontjából tisztátalanná tesz, akkor annak kell, hogy mind a kettőnek van valamilyen speciális minősége, egymás eltérő speciális minősége, mégis a közös bennük az, hogy bár a hulin szempontjából rendben vannak, a truma szempontjából tisztátalanná tesznek, akkor a kikar séni, a másodfokú tisztátalan kenyér, amik a hulin szempontjából sincs rendben, pláne, hogy tisztátalanná kell, hogy tegye a harmadfokot a truma szempontjából. És innen vezette le, Rabbi Yochanan ben Zakkai azt, amit levezetett, innen vezette le, hogy a másodfokú tisztátalan tisztátalanná tesz a truma szempontjából a harmadfokon is. Döjr ácher parich. Akkor mitől félt Rabbi Yochanan? Ha ez ennyire kerek, akkor miért tartott attól, hogy majd jön egy nemzedék, amelyik ezt meg fogja kérdejelezni? Mire gondolt? Mála cádassal vajam se kényésbem cát hamur. Rabbi Yochanan attól tartott, hogy még mindig azt fogják mondani, jó, de azok a helyek, ahonnan ezeket levezettük, azoknak, ha egymástól eltérően is, de van valami, amiben látszik, hogy súlyosabbak, mint, és eltérnek a többitől. Ugye a tvuljam eltér abban, hogy lehetett volna ávatuma, vagy maga az volt, vagy lehetne ávatuma a tisztátlanság primér forrása. A klicheresz, a cserépedény pedig abban, hogy a levegője, a légtere is tisztátalanná válik. A Zákai viszont ezt nem tartja egy érvényes ellenvetésnek. Az, hogyha van több hely is, ahol látok valamit, amiből összességében, együttvéve ki tudok következtetni valamit, akkor az, hogyha mindegyiknek azokból, amikből összességében lekövetkeztettem, vagy kikövetkeztettem, van valamilyen olyan minősége, amiben eltérnek, amelyikben láthatóan súlyosabbak, mint a többi, az nem olyasmi, ami miatt az egész tanítást el kell vetnem. És ezért, hogy Yochanan Zakkai megtartotta ezt a kávehomert, logikusnak találta továbbra is ezt a kávehomert, és kávehomert, tehát így ennek a logikai levezetésnek a módján jutott el arra a következtetésre, hogy a slisi poiszel de truma, hogy a harmadfokú tisztátalan, az tisztátalan a truma szempontjából. Oké, és itt jött Rabbi Akiva, és vezette ezt az egészet le nem logikai úton, hanem a Tórának az előbb említett szövegében. Oké, akkor ezzel tisztáztuk azt, hogy van slisibe truma, hogy valami, ami tisztátalan harmadfokon, az tisztátalan a truma szempontjából. De van még egy szabály, ugye, hogy revi, a negyedfokú tisztátalanság, az ugyan a truma szempontjából nem tisztátalan, de a kacsim, tehát a szentébeli áldozati hús szempontjából igen. Tehát ha mondjuk egy truma, ami harmadfokú, megérintett valamit, ami egy áldozati hús, akkor azt negyedfokon is tisztátalanná teszi. Tánya, amrebi jaiszi, mint nájl, de víbe, kajdese paszú. Rabbi Yossi most ezt próbálja levezetni. Honnan tudjuk, hogy a negyed fok, a tisztátalanság negyed foka, az a kocsin, az áldozati húst tisztátalanná teszi. Dinu mám, a huszorki purim sem mutar betruma, passzul bekajdes, slis is a passzul betruma, én a din si ászat, ide vi bekajdes. Egy káva homer, az előzőekhez hasonló, Rabbi Yochanan ben Zakkai, káva homerjéhez hasonló, csak egy szinttel tovább emelt logikai levezetésével fogja ezt Rabbi Yossi próbálni bizonyítani. Ugye eddig beszéltünk a tvúljomról. A tvúljom az az, aki tisztátalan volt, megmerült a mikvébe, de még nem esteledett be. Ha majd beesteledik, akkor teljesen tisztává válik. Igen ám, de ez alul is van egy pár kivétel. Vannak azok a tvúljomok, vannak azok a mikvébe alámerült emberek, akik miután bejön az este, még mindig egy szempontból nem tiszták, abból a szempontból, hogy nem ehetnek áldozati húst. Ilyen például a szülőnő, vagy a leprás, a micaira, aki hiába már bejött az este, egészen másnap reggelig, amikor hoznia kell egy áldozatot, még mechusszer ki purim, még az áldozat hiányában nem ehet az áldozati húsból. Most akkor ez azt jelenti, hogy ő például azon az estén, ami már a mikvében a menetel utáni este, mindent ehet, ehet trumát is, de kacsimot áldozati hús nem ehet. És ez lesz a kiinduló pontunk. Azt fogjuk mondani, má mechusszer ki purim, se mutar be truma, passzul be kajdes, akkor itt van ez a mechusszer ki purim, tehát az, akinek már beesteledett, de még nem hozta meg a másnap reggeli áldozatát. Ő ehet mindenből, ehet a trumából is, csak nem ehet az áldozati húsból, tehát truma szempontjából rendben van, áldozati hús szempontjából nincs rendben, akkor slisi se passzul be truma, akkor a tisztátlanság harmadik foka, ami nincs rendben a truma szempontjából, tehát még egyszer. Máme huszörkö purim sem mutörbe truma, passzulba kajdes. Me huszörkö purim, tehát az, aki már elment a mikvébe, és már be is esteledett. Ehet mindenből, ehet a trumában is, a truma szempontjából rendben van, és az áldozati hús szempontjából még sincs rendben. Akkor slisi, valami, ami a harmadik foka a tisztátalanságnak. Se passzul be truma, ami a truma szempontjából sincs rendben, én a dínhúsi jászre vib kajdes, akkor nem pláne, hogy nem kéne, hogy rendben legyen a áldozati hús szempontjából? És innen vezetnénk le, vele a mármus a slisi, le kajdes, min a tajra, rövi, mi káve hajme. Innen vezetjük le, hogy a harmad fok, a negyed fokra tisztátalanná tesz az áldozati hús szempontjából. Majd a Talmud kiegészítése azt mondja, le mármus slisi, kajdes, min a tajra, az, hogy az áldozati hús tisztátalanná válik a harmad fokon, azt amúgy a Tórából levezettetjük, mindjárt ezt ki is fogja fejteni a Talmud, azt, hogy a negyed fokon is tisztátalan, ez egy káva homer, az előbb említett káva homer. Logikai úton történő levezetés. Azt mondja a Talmud, jó, akkor nézzük meg, slisila kaides, mi a tajra, mi nalan. Honnan tudjuk a Tórából levezetni, hogy a harmad fokon tisztátalanná válik a áldozati hús. De szívá basszás, hogy igen, behal tamelője achel, ugyanis azt mondja a Tóra, a hús, ami megérint bármit, ami tiszta, ne legyen fogyasztva. Ugye azt kell tudni, a bármi, ami tisztátalan, a tisztátalan, az egy általános elv a Talmudban, az mindig a másodfoka a tisztátalanságnak. És akkor itt mit mond a szöveg? Hogy az a hús, ami megérint valamit, ami tisztátalan, azaz megérint valamit, ami a másodfoka a tisztátalanságnak, azt a hús ne fogyasszák. Magyarul, milyen hústól van szó? Olyan hústról, ami a harmad foka a tisztátalanságnak. Mi lehet az kinőtt nagabesényi? Mi másról beszélnénk itt, mint hogy a hús megérint valamit, ami séni le tuma, másodfoka a tisztátalanságnak. Van már a chmane leja achen, és a Tóra mégis azt mondja, ne fogyasszák. Tehát akkor innen látjuk, hogy a slisi le tuma bakaides, hogy a harmadfoka a tisztátalanságnak a áldati hús kapcsán az egy tórai szövegből levezethető. Ví mi káva chajmerke de amran. És a negyedfok, hogy az is tisztátalan az áldati hús szempontjából, ez pedig egy káva homerből, egy logikai úti levezetésből tudjuk. Oké. Amre be jéhalan támberibi, éni jaj deammáú, serécsú vasszaj, becidaj. Rabbi Yossi levezetése nem tetszett Rabbi Yochanannak, és azért Rabbi Yochanan azt mondta, az igazság az, hogy itt van ez a nagy ember, de nem tudom, hogy mi az ő magyarázata, hiszen ellenvetés ott van rögtön a magyarázattal szemben. Mi az ellenvetés? Ajchel a ba machmest ful jöjj, jöjjjjár, se passzol betruma, de én jöjjsze, revíba kajdes. Tudok neked mutatni valamit, amelyik ami tisztátalanná tesz a truma szempontjából, és nem tesz tisztátalanná a áldati húszem. Ugye, mit mondta Rabbi Yossi? Rabbi Yossi azt mondta, hogy mert Chuszer Kippurim az ehetne a trumából, és ha ehetne a trumá, és mégsem ehet a kacsimból, az áldati húsból, akkor a truma, bocsánat, tehát még egyszer, mert Chuszer Kippurim ehetne a trumából, és mégsem ehet az áldati húsból, akkor egy slisi, egy harmadfokú tisztátalan, ami a trumán, ha truma, akkor tilos, akkor pláne, hogy tisztátalanná tesz valami negyedfokon, hogyha az hozzáér. Azt mondja erre Rabbi Yochanan, mondok neked egy példát. Itt van, ami megmutatja, hogy van olyan eset, amikor valami tilos a truma szempontjából, és mégis, ha megérint valamit, akkor az nem válik tisztátalanná a kocsim az áldatok szempontjából. Például egy fuljon, ha megérint egy darab kenyeret, akkor az a kenyér tisztátalan a truma szempontjából, de ha ez a kenyér megérint egy áldati húst, az áldati hús nem válik tisztátalanná. Akkor itt egy példa arra, hogy van valami, ami tilos a truma szempontjából, és mégse tesz tisztátalanná valamit a kocsim szempontjából. Tehát akkor ez a levezetés, ez nem állja meg a helyét. Miért? Mert mit látok? Ha egy tvúljon megérint egy ételt, és az az étel megérint egy áldozati húst, az áldozati hús nem válik tisztátalanná. Hiába az az étel, amiről beszélünk, az a truma szempontjából ahogy ezt mindjárt látni fogjuk a következő brájtából, amiben három vélemény van annak kapcsán, hogyha egy fuljon megérint valamit, és az a valami megérint valami mást, akkor az a valami más, legalább ha mondjuk áldozati hús, az tisztátalanná váljon, mint áldozati hús. És azt fogjuk látni, hogy a bölcsek ebből a három véleményből azon az ásponton vannak, hogy nem, egy fuljon, ha megérint valamit, az tisztátalanná teheti, de ha az a valami megérint valamit, még akkor is, hogyha az a valami, az egy áldati hús, azt már nem teszi tisztátalanná. Akkor látjuk, hogy Rabbi Yossi, és feltételezzük, hogy Rabbi Yossi a bölcsek véleményét követi, Rabbi Yossi káve homerja így meg van kérdőjelzve. Nézzük akkor először ezt a három véleményt. De tánja ábasoldai, mert tfúljaim tchil lakaid és letám és náim lifszel echot. A Bright azt mondja, Ába Saul szerint egy tfúljom, ő a kiindulása a tisztátalanságnak, képes tisztátalanná tenni két fokozatot, és a harmadikat, tehát úgy tisztátalanná tenni két fokozatot, hogy azok is tovább tisztátalanná tesznek valami mást, a harmadikat csak magát tisztátalanná tenni, de nem úgy, hogy az tovább tisztátalanná tegyen. Magyarul. Ha a tvúljon ő maga tisztátalan, tisztátalanná teszi azt, ami megérinti, meg azt, amit az megérint, viszont az, amit az megérint, az már csak maga válik tisztátalan, de nem tudja továbbvinni a tisztátalanságot. Ez a Sol véleménye. Rabbi Meir Raimér, mert Tame Echondu Paiselechot. Rabbi Meir szerint csak egy dolgot tesz tisztátalanná, és egy dolgot oly módon, hogy az továbbadja a tisztátalanságot, és egy dolgot tesz úgy tisztátalan, hogy maga tisztátalanná válik, de nem adja tovább a tisztátalanságot. Mech a Chami Maimnim, a bölcsek pedig azon az állásponton vannak, hogy Sém se Paisel, Aichle Truma, Máske Truma, Kach Paisel, Aichle Kajdes, Máske Kajdes, hogy maga a Tful Yom tisztátalanná teszi a Trumát, és tisztátalanná tesz valamit, ami áldati hús, de ha valamit megérint, az már nem viszi tovább a tisztátalanságot, hogyha azt megérint mondjuk az áldati hús, akkor az is tisztátalanná váljon. Tehát mit látok? Hogy itt van egy tvúlyom, aki ha megérint valamit, akkor az a truma szempontjából már nincs rendben. De ha az a valami megérint egy áldati húst, akkor az rendben van. Tehát találtunk egy olyan esetet, ahol a truma szempontjából valami nincs rendben, és a kacsim szempontjából mégis rendben van. Máskifle a papa, mi nyájj, de lebbi észikre van a szfirelej, dílmakába, saúl szfirelej, de amellett ám, és nem lépszere. Azt mondja, Talmud, várjunk csak. Hát ki mondta, hogy a Biaszi itt ebben a hármas vitában valóban a bölcsek véleményét követi, és így a kérdése Rabbi Yochanannak, Rabbi Yossi Kálva Chojmérével szemben egy legitim kérdés. Lehet, hogy nem a bölcseket követi, hanem mondjuk az első véleményt követi, ám a Saul véleményét, aki mit mond, hogy igenis a Tful Yom, ha megérint valamit, és az a valami megérint valamit, akkor az továbbadja a tisztátalanságot. Iszálkadájtok kabasolsz firelej, lejszei, revíbe, kaides, mőkhes, balmach, maszt fuljóim, umá, mőkhes, balmach, maszt fuljóim. Tehát, miért feltételezzük, hogy a Jossi a bölcseket követés nem például a Sault? Azt mondja erre Rabbi Yochanan, azért, mert Iszálka Dájtok Kaba Saul Szfirelé, ha azt gondolnánk, hogy valóban Abba Saul véleményét követi, Lájszéle Víbe Kaides, mert ő jöjjel, se ba, máhmaszt fogjaim, akkor az egész Kálva Homert, amivel Rabbi Yossi bizonyítani akarta, hogy a tisztátalanság negyedik fokán az áldati hús tisztátalanná válik, azt nem a Mechusserki Purim esetéből kellett volna Kálva Homérrel levonnia, lekövetkeztetnie, mondván, hogy ahogy bár a Mechusserki Purim az rendben van a truma szempontjából, de nincs rendben az áldati hús szempontjából, akkor a harmadfokú tisztátalanság, ami nincs rendben a truma szempontjából, az pláne, hogy ne legyen rendben a áldati hús szempontjából. Nem így kellett volna mondani a Kálva Homért, hanem mondhatta volna azt, má inkele bal mához tfúljaim, de tfúljaim gufei mutar bechulin. A Márta őszere Víbe Kaides azt mondhatta volna, hogy egy Tful Yom, akinek ha valamit megérint, és az valamit megérint, akkor az a valami az még a kacsim szempontjából, áldati hús szempontjából tisztátalan, annak ellenére, hogy maga a Tful Yom az tiszta a Hulin szempontjából, akkor pláne Slisi a bomach, mas sejni, de sejni gufa, asszor bechulin, eni dain sej, öjszörö, víba, kajdes. Akkor pláne, hogy a negyed fok, ami a harmad fok által jön, ami meg a másod fok által jön, és a másod fok maga is a hulinnal kapcsolatban nincs rendben, akkor pláne, hogy a negyed fokon a áldati hús tisztátalanná kéne, hogy tegye. Akkor ezt a Kálva Homért kellett volna mondania. Hítém a misőim, de ikale mifrach már a Tful Yom se kén avatuma, ha hiszen Mechusserki Purim lej párhé. És hogyha esetleg felmerül, hogy azért nem ezt mondta, ezt a Kálva Homért, mert a Tful Yom és a kikar séni, a másodfokú tisztátalan kenyér között föl lehetne vetni azt a különbséget, hogy a Tful Yom maga az valamikor avatuma, a tisztátalanság primér forrása volt, vagy lehetett volna, nem úgy, mint a kikar séni, a másodfokú tisztátalan kenyér. Ezt a kérdést, ezt a Mechusserki Purim kapcsán is fel lehetne tenni, hiszen a Mechusserki Purim is valamikor ávatuma volt a tisztátalanság primér forrása. Oké, akkor összefoglalva a lényeg, hogy nem kaptunk egyértelmű választ rá, hogy akkor Rabbi Yossi levezetése rendben van, vagy nincs rendben, és hogyha nincs rendben, akkor például Rabbi Yochanan honnan vezeti le azt, hogy a Vibe Koides passzol, hogy a negyedfokú tisztátalanság a áldozati húsnál tisztátalan, de mindenképp a halacha az továbbra is ez. Tehát a halacha az továbbra is az, hogy a Revib, a Kaides, a negyedfokú tisztátalanság az a kocsinnál, a ráadati húsnál tisztátalan.